Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét János evangéliumából, János evangéliumának 20. fejezetéből, az első 18 versből. Amíg az evangéliumot hallgatjuk, helyünket elfoglalva, alázatos szívvel tegyük. János evangéliumának 20. fejezetéből, az első 18 versből így szól hozzánk a feltámadás örömüzenete. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepelnél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott, fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejétől, a másik meg lábától. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbúni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érincs engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: Láttam az urat, és hogy ezeket mondta neki. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük kegyelmedet, köszönjük szeretetedet. Szinte már rutinszerűen hangzanak szánkból a szavak, amikor imádkozunk hozzád, és megköszönjük ezeket a különös dolgokat, amiket olyan sokszor élünk meg, megéljük, hogy milyen kegyelmes vagy hozzánk, hogy még mindig tartasz bennünket, hogy olyan sok helyről és olyan sok helyen elhoztál, megszólítottál bennünket. Köszönjük az ünnepet, aminek most második napjához érkezhettünk. Köszönjük, hogy két napon keresztül rácsodálkozhatunk a te feltámadásodra. És Uram, igen, köszönjük a hétköznapok történéseit is, köszönjük a családot, amellyel találkozhattunk, köszönjük az embereket, akikkel találkozhattunk, az ételeket, amiket megehettünk, köszönjük a kellemes perceket, amiket barátainkkal, ismerőseinkkel, rokonainkkal tölthettünk. Talán ilyenkor messziről jött családtagok szeretetteljes ölelése melegíti a lelkünket. Ezt mind köszönjük neked. Köszönjük a húsvétot, annak minden profán, minden emberi oldalát is, a locsolkodást, köszönjük a húsvéti ajándékokat. Mindent köszönünk, mert még a leghétköznapi dolgokban is csak azért vehetünk részt, mert te megtartottál minket, mert te születésünktől fogva vigyáztál ránk, és most is itt lehetünk. Urunk, igazából megvalljuk, az életünk értelme te vagy. Rendezd úgy a mai napot is, hogy ezután az Isten tisztelt után a lelkünk megteljen az örök élet üzenetével, hogy ne a sírboltba tekintsünk, vagy előre olyan helyekre, ahonnan nincsen tovább, zsákutcákba menjünk, hanem tudjunk meglátni téged, meglátni a feltámadott urat, a megnyitott sírt, hogy az életünk is, amely önmagában elpusztul, legyen a tiéd, és támadjon fel haló poraiból. Így kérünk a mai Isten tiszteletért, áld meg igédet, áld meg szívünket, lelkünket, hogy be tudjuk fogadni azt Jézus Krisztus nevében. Amen. János evangéliumának 20. fejezetéből, a következő versekből, a 19. verstől a 23. versig bezárólag szól hozzánk Isten igéje, a húsvéti evangélium. Hallgassuk János evangéliumának 20. fejezetéből a további verseket, a 19. verstől a 23. versig. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség! Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akiit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Amen. Áldott feltámadás ünnepet kívánok mindenkinek, akivel nem találkoztunk még eddig. Örülök, hogy itt lehetünk ezen az ünnepen. Nagyon régi keresztény hagyomány, hogy a keresztények a páska ünnephez, a húsvét ünnepéhez közeledve a vasárnap feltámadás ünnepén túl nem csak egy vasárnapot ünnepelnek, amin Jézus Krisztus feltámadását újra átélik egymás közösségében, hanem két napot, sőt régen volt húsvét harmadnapja is, tehát valamikor még a harmadik napon is kiáradt az öröm, ami a feltámadás élménye fölött érzett öröm volt mindenkinek az életében. Nagyon nagy szükségünk van erre. Tudjuk jól, hogy bár ha hitben is jár az ember, az azt jelenti, hogy nem látásban. És néha, hogyha a hétköznapok sürgése, forgása, azoknak a próbái, a nehézségei elcsüggesztenek bennünket, akkor kell az elcsendesedés és kell az ünnep, ami a vasárnap, vagyis ahol elcsendesül a lelkünk Isten előtt, és egymás hite által erősödünk és épülünk fel, ahogy az evangélium mondja, ahogy az apostoli levelek mondják, ahogy utasít bennünket az Isten, hogy gyertek össze, mert ha ketten vagy hárman az én nevemben találkoztok, ott vagyok veletek, és ez egy különleges jelenlét, az Isten Jézus Krisztus különleges jelenléte, hiszen velünk van ő minden napon, reggeltől estig, estétől reggelig, de azt mondja, hogy a bizonyságtétel, amit kapsz és amit adsz, az olyan, mint a generátor, vagy mint a felparázsló, felizzó tűz, az erősíti meg az ember hitét, ameddig ebben a világban van, és nem lát színről színre. Azt mondja Pál, hogy töredékes a mi látásunk, 1 Korintus 13-ban, majd eljön az idő, amikor színről színre fogunk látni. De most itt vagyunk, és húsvétot ünnepelünk, és nagyon sok örömből jöhetünk, ugye ez a találkozások ünnepe, az egyik legnagyobb ünnepünk, ha nem a legnagyobb, bár a karácsony vetekszik vele, mégis keresztényként azt kell, hogy mondjam, hogy a karácsony misztériuma mellett, ami egy szeretet megszületése az ember életében, az igazi, valóságos ünnep a keresztény szívekben az mindig is a húsvét, a feltámadás ünnepe. Mert Jézus megszületik ebbe a világba emberként karácsonykor, de céllal történik ez. A célja pedig nem más, hogy Isten szeretetét megmutassa az embernek, hogy lássa az ember végre, hogy az Isten mennyire szereti őt. Nekünk is látnunk kell, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és ennek a látványa a húsvét. Amikor Isten feláldozza önmagát szeretetéből a teremtményeiért. Felfoghatatlan, észre soha meg nem érthető, ezt nagyon sokan elmondták már, hatalmas tudósok, akik észre próbálják felfogni a Krisztus eseményt, azok mind kudarcot vallanak, de hál' Istennek nagyon sokszor nem úgy, hogy hitet vesztenek, hanem rájönnek arra, hogy a tudomány nem képes erre, erre csak egyedül az ember belső lelki műszere, a szíve, a lelke képes megérezni, együtt érezni az Istennel, hogy valóságosan érezzük és lássuk, hogy ő van. Mi történik húsvétkor? Húsvéti történeteket ismerjük, tudjuk. A passiót nem szeretném most feleleveníteni, de azért azt mindenki, ha máshogy nem, akár filmen, de a Bibliát kinyitva mind a 4 evangéliumban elolvashatja, Jézust igazságtalanul, ártatlanul halálra ítélik. Történt már olyan, hogy valakit igazságtalanul elítéltek, de Jézus megkérdezi, hogy ki tud közületek bűnt rám bizonyítani, és ekkor elnémul mindenki. Ez azt jelenti, hogy bűntelen volt az a bárány, amit a páskán, a húsvéti páska ünnepen feláldoznak, hibátlan kell, hogy legyen. Ez egy jelkép, Jézus hibátlan volt, és ebbe azért fontos belegondolnunk, mert bármennyire is jónak tartjuk magunkat, hibátlanok soha nem lehetünk, legfeljebb kevésbé hibásak, mint más. Nem vagyunk tökéletesen tiszták, legfeljebb egy kicsit tisztábbak, mint más. És ha egymáshoz mérjük magunkat, akkor hamis képhez jutunk. Az igazi kép az az, hogyha Isten elé állsz, és azt gondolod, hogy hibátlan vagy, akkor rádöbbensz arra, amikor átvilágítja az életedet, hogy hányszor, hányféleképpen voltál szeretetlen, hányféleképpen voltál álhatatlan, hányféle rossz és gonosz és csúnya gondolatod volt, és vétkeztél szóban, gondolatban, és még tettben is, embertársad ellen, akarva vagy akaratlanul, tulajdonképpen mindegy, hiszen az akaratlan vétek is ugyanúgy vétek, ugyanúgy sérti a másikat. Ebbe, hogyha belegondolsz, akkor érted meg, hogy miért kellett az igazán valóban tiszta és bűntelen Krisztusnak meghalnia. És elérkezünk János evangéliumában ahhoz a pillanathoz, amikor mindez beteljesedik. Ott voltak a tanítványok, legalábbis egy néhány, látták, amint megtörténik Jézus kereszthalála, és még mindig nem mondhatjuk azt, hogy elérték azt az állapotot, amit Isten szeretett volna a lelkükben elérni. Ezzel én is voltam így, teológián megtanultam én mindent. Pontosan tudtam, hogy mi miután következik, még bibliai könyv után. Megtanultam a KT-t, megtanultam a hitvallást, megtanultam a dogmatikát, tudtam, hogy ki az Atyaisten, ki a Fiúisten, ki a Szentlélekisten, és hogy hova kategorizáljuk őket, hogy lehet megérteni, és hogy nem. Mindent tudtam, mindent láttam, mindent elolvastam, minden kérdésre feleltem, tudtam, hogy Jézus meghalt, azt is tudtam, hogy feltámadt, de nem voltam abban az állapotban, amiben Isten szeretett volna látni. Nem voltam abban az állapotban, amire ő még el akart vinni engem. A tanítványok is így vannak, mindent láttak, amit a keresztig meg kellett, hogy lássanak, és most azt olvassuk János evangéliumában, hogy látják az üres sírt is. Oda megy az asszonyok közül Mária, Magdalai Mária, látja a sírt, aztán elfut, hívja Jánost és Pétert, Péter is látja a sírt, de még mindig nincsenek abban az állapotban, amelyre Isten vinni kívánja őket. Bár a felolvasott részben a látni szó legalább háromféleképpen van megfogalmazva görögül a 20. fejezet első 18 versében. Az egyik az csak néz, amit Mária, mikor benéz a sírba, használ. A másik az, amikor gondolkozva néz, tehát belát. A harmadik az, amikor átlát valamit, amikor János néz be, és azt olvassuk, hogy János benézett a sírba, és hitt. Mégis minden egyes ilyen megfogalmazás, hogy látták, mégsem tudják elmondani, nem tudja az evangélium elmondani azt, hogy megértették. Még Mária is, aki ott marad a sírnál, miután a két tanítvány elmegy, még ő is sírdogál, és akkor benéz a sírba, angyalokat lát, akik megszólítják, aztán mikor hátrafordul, meglátja Jézust, és még mindig nem látja meg őt igazán. Hányszor nézünk egyébként mi is a sírba, olyan helyekre, ahová az ember kénytelen, hogy érkezzen, vagy ahol azt látja, hogy kudarc az élete, és csak oda tudunk nézni, és sajnáljuk az irányt, sajnáljuk az életünket, sajnáljuk a helyet, sajnáljuk a történést, miközben egyszerűen csak meg kéne fordulnunk, mint Máriának, Magdalai Máriának, hogy meglássák a megváltót. Az üres sír ezt mutatja. Fordulj meg! Mert ha kilátástalan az út, amelyen jársz, ha úgy látod, hogy ott valami zsákutca van, a jel önmagában az, hogy üres a sír, kevés, a jel azért van, hogy fordulj meg. Sokszor temetjük hozzátartozóinkat el, úgy, hogy azt mondjuk, hogy végső nyughelyre helyezzük őket a sírba, de ha nagyon őszinték akarunk lenni magunkhoz, akkor ez a végső nyughely, az 25 éves megváltás, és hogyha a család megfeledkezik róla, akkor 25 év után valaki más váltja meg azt a sírt, és valaki mást temetnek abba a sírba, és a csontokat egy másik végső nyughelyre teszik. A sír üres. Fordulj meg. Lásd meg valami mást. Lásd meg Jézust. Ez ennek a résznek az üzenete, és Mária akkor látja meg Jézust, amikor ő nevén szólítja őt, mert az Isten mindenkit név szerint ismer, mert Jézus tudja, hogy hogy hívnak. Én lehet, hogy nem tudom itt az itt ülőknek a nevét mindannyiunknak, de Isten tudja. És hogyha ránézel és ha megkérdezed, még hogyha nem is ismered igazán az ő hatalmát, mert felismerni sem tudod, mint ahogy Mária sem ismerte föl rögtön Jézust, mindenható Urat, ő ismert téged. És amikor neveden szólít, akkor megismerheted a lelki hatalmát, amivel kiemel abból a nehézségből, vagy nehéz körülményből, amiben vagy. A másik rész, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, talán ez az első olyan, amikor csoportosan láthatják őt. Ugye az Emmaus tanítványok ketten vannak, az a rész az Emmaus tanítványoknak az Jézussal való találkozása már majdhogy nem közösségi találkozásnak számít, de a János evangéliumának 20. fejezetében a 19. vers után néhány verset leír János, amikor egyszerre sok embernek megjelenik Jézus, a tanítványoknak. Hát erről sokféleképpen lehetne beszélni, hogy mi történik itt. A János evangéliuma egyfajta módon leírja, hogyha most mondjuk egy fiatal értelmiségének szeretném leírni, vagy leírhatnám egy presbiternek, hogy mi történik itt, akkor azt mondanám, hogy ez volt az egyháznak az alakuló ülése. Egy gyűlés. Egy gyűlés, amin tulajdonképpen megalakul az egyház, végleges formában pünköstkor önti a bizonyságtevő Szentlélek, akkor születik meg az egyház, de megalakul, mert megjelenik a feltámadott Úr ezen a gyűlésen. Azt mondja, hogy ugyanabban a házban lehet ez a gyűlés körülbelül, mint amikor ahol az utolsó vacsorát vették, valamelyik jeruzsálemi háznak a felső szobájában, és hogyha úgy jegyzőkönyvileg szeretnénk rögzíteni a dolgot, hogyha ezt egy jegyzőkönyvvezető írta volna le, akkor ez úgy hangzana, hogy a helyszín Jeruzsálem egyik lakása, emeleti szoba. Az időpont húsvét vasárnapja délután, mondjuk 6 óra. Kik vannak jelen ezen az összejövetelen? Jelen vannak a tanítványok, 11 az biztos, de lehet, hogy többen is jelen voltak a 11-en kívül, hiszen itt nem beszél a tanítványi kör pontos létszámáról, de nagyon sokan nem lehettek, hiszen egy szobába el kellett, hogy férjenek, tehát a tanítványok vannak jelen. Ennek a gyűlésnek az elnöke egy kicsit későn érkezik, ilyenkor már mindenki megjött, ott van, be is zárták az ajtót, mert féltek az esetleges kellemetlen vendégektől, a zsidóktól vagy a rómaiaktól, és az elnök késik. Az zárt ajtók ellenére mégis megjelenik. De ne szaladjunk előre, jegyzőkönyv vezetője, János evangéliumának írója, Zebedeus fia János. És leírja a jegyzőkönyvnek azt a 4 versét, amit felvett akkor, amikor Jézus megjelent először a tanítványok közösségében. Hitelesíteni a Szentlélek hitelesítő a jegyzőkönyvet, mert van jegyzőkönyv vezető és van jegyzőkönyv hitelesítő is. A Szentlélek hitelesítő jegyzőkönyvet Jézus itt meg is előlegzi a Szentlelket, mikor rájuk lehel és azt mondja, hogy vegyetek Szentlelket. Valahol így lehetne úgy pontosan jegyzőkönyvileg rögzíteni, hogy mi is történt. Kicsit furcsálnánk a dolgot, zárt üléshez, zárt ajtók mögött. Hát ugye nem csak a templomőrség vagy a főpapok üldözték őket, mondjuk Pilátus emberei is megjelenhettek, hiszen tulajdonképpen Jézust lázadásért ítélték el, a fennálló hatalom királyi rend elleni lázadásért. És nyugodtan a rendtartók összeesküvés vádjával, ha valaki úgy tűnik, hogy nem halt meg igazán, vagy nem halt meg eléggé, akkor azt letartóztathatják még egyszer. De hát a követőit is tudjuk jól, hogy egy összeesküvésnél, hogyha levágták az összeesküvés fejét, onnantól kezdve azért elkezdik felgöngyölíteni az összeesküvést, és talán a többieket is, a főbb kolomposokat, Pétert, Jánost, Jakabot, mind börtönbe zárhatják. Ezért bujkálnak. Szinte hihetetlen, hogy ebből az állapotból, ebből a kis jeruzsálemi lakásból indul el az a kereszténység, amely most Európában, hát most már talán nem, de évezredekig Európában a kultúrának a bölcsője volt. Tulajdonképpen az európai kultúra, és mondhatom nyugodtan, hogy az európai civilizáció a kereszténységnek, a kereszténység bölcsőjében fejlődik ki. Nem véletlen ez, erről hosszú tanulmányok születtek, hogy miért a krisztusi látásmód, vagy a keresztény látásmód a legalkalmasabb arra, hogy civilizációs fejlődést érjenek el az emberi közösségek. De ebből a kis szobából indul el. Gondolnánk? Hát még hogyha egy ilyen nagy templom lenne, mint ez. És lenne benne vagy 2500 ember, mint ahányan le tudnak ülni itt. Akkor arra gondolnánk, hogy ez elég nagy mozgalom ahhoz, hogy az egész világot akár meg is változtathassa. De ott 11 néhány tanítvány van, akik ráadásul félnek, és Jézus megjelenik. Hogyan lehet ez? Hogyan lehet olyanná ez az egész esemény, hogy most ti is itt vagytok? Talán messziről jöttek, talán olyanok, akik itt vannak, most vannak itt először. Vagy olyanok, akik minden egyes vasárnap, vagy minden egyes ünnepen megjelennek a templomban. Hogy lehet az, hogy téged nem tudom pontosan, hogy honnan. Lehet, hogy a lelki távolságok fényévjeiről. Lehet, hogy egy akár országnyi távolságról, ami elválaszt téged általában innen a szülőföldettől, most mégis itt vagy. Hát azért lehetséges ez, mert abban a kis szobában, ahol összegyűlik ez a 11 néhány tanítvány, egyszerre csak egyel többen lesznek. Mi is számoljuk mindig, bocsánat, aki nem tudta, annak mondom, de ne érezze magát kellemetlenül, számoljuk a jelenléti ívet, töltjük, tehát hogy hányan vannak a templomban különböző alkalomkor, de mindig eszembe jut, hogy vagyunk mondjuk 110 vagy 86-an, akkor még egyet hozzá kellene írni. Hát egyel mindig többen vagyunk. Azóta vagyunk egyel többen, hogy ebben a szobában a 11 néhány tanítvány mellett hirtelen megjelenik valaki. És ez azért történhetett meg, mert Jézus Krisztus feltámadt. Ő valóban feltámadt. A görög keletiek köszönnek így húsvétkor, görög keleti ortodoxok, hogy Jézus Krisztus feltámadt. És tudjátok, mi a válasz rá? Valóban feltámadt. Ekkor csak húsvétkor, de ez egy nagyon fontos nyomaték, hogy Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Ő átveszi az elnökséget ezen az ülésen, ezen a gyűlésen, és elkezdi elmondani azt, ami fontos. Először is megmutatja magát, hogy higgyék el, hogy ő valóban feltámadt. Tamás nincs ott, ezt később olvassuk a János evangéliumában. Ő el is mondja, hogy ha nem érinti meg a sebet, akkor nem hiszi el, hogy feltámadt. De a többiek megérinthetik őt, és feltámadt Krisztussal találkozhatnak. Érezzük, hogy ez mekkora nagy csoda. Zárt szívek, zárt ajtók, és megmagyarázhatatlan titkos módon megjelenik, egyszer csak észrelhető módon ott van bent Jézus Krisztus. De nem csak a szobán belül, hanem hirtelen a szíveken belül is. Megmagyarázhatatlan titokzatos módon történik ez manapság is. Zárt ajtóid vannak, zárt szíved van, és egyszer csak valami megmagyarázhatatlan, titokzatos módon megjelenik benne Jézus Krisztus. És azon veszed észre magad, hogy már nem vagy egyedül. Valaki féltő, szerető, irányító, békességet adó módon jelen van az életedben. Jelen van, benned van, növekszik benned, parancsol, irányít téged, és megerősít, amikor gyenge vagy. Nagyon komplikált az emberi ész, nagyon szárt, nagyon nehéz. Nehéz nekünk feltörni. Olvastam nemrégiben egy könyvet, az a címe, hogy Jézus dosszié, egy oknyomozó jogász végzettségű oknyomozó riporternek a Krisztusra találása. Meg akarta érteni, be akarta bizonyítani, hogy nem lehetséges a feltámadás. Végül ott állt a dosszié, és nézte, és egyetlen egy szó dobolt benne a zárt jogász agyában, oknyomozó riporter agyában, hogy ez az igazság. Ez igaz. Igaz. És valahol ott került, ott állt meg benne az ő zárt életében Jézus Krisztus. Nagyon sok páncélajtó van az életünkben. Páncélajtó lehet az önbecsülésünk, páncélajtó lehet az önmegvalósításunk, páncélajtó lehet a pénznek a szeretete, mindent lezár, vagy kizár. Aztán megjelenik egyszer csak benne Jézus Krisztus. Egy dúsgazdag kereskedőnek a gyermeke, Bernardone Ferenc, szórja a pénzt, versenyt iszik mindenkivel, botrányokat okoz. Egy alkalommal kilovagol és meglát egy koldus leprást, és ráteríti a köpenyét, odaadja az összes pénzét neki, és elkezdődik Assisi Szent Ferenc élete. Mert megáll benne Krisztus, megjelenik a zárt szívében. Tömör vasajtó a gyűlölet, amikor haragszunk a másikra. Van egy Saul nevű ember, aki gyűlöletből ott áll István megkövezésénél, és gyűlöletből elindul Damaszkuszba, hogy még több keresztényt fogasson el, vagy zárjon börtönbe, vagy öljön meg, és Damaszkuszba már úgy érkezik, mint Pál. Mert a damaszkuszi úton megáll az életében, belép az életébe Jézus Krisztus. A tudomány, a tudásvágy is egy ilyen áthatolhatatlan zárt ajtó, zárt szoba, ahová nagyon nehéz belépni, de ahova belép, kivirágzik és elkezdi működését egy áldott orvos, vagy egy gazdag cégtulajdonos alapítványokat alapít. Ahol megjelenik, ott az emberi életek megváltoznak, kinyílnak az zárt ajtók, gyógyulások történnek, ahol megjelenik, ott békesség jelenik meg, valami olyan különleges békesség, ami sokkal több, mint a nyugalom. Mi mindig arra vágyunk, hogy nyugi legyen, főleg az ünnep második napjának délutánján, amikor a család már kiszívta az energiánkat. Még jó, hogy locsolózás annyira nagy szokásban nincsen, bár azért itt is tapasztaltam, hogy van, én is gyerekkoromban sokat locsolóztam. Gyerekként az olyan izgalmas volt, de emlékszem, édesanyám azt mondta, hogy jó, menjél fiam, legalább akkor én itthon egy kicsit lepihenek, ha nem jönnek hozzám, mert ugye fiús anyuka át esetleg a szomszédok átmentek hozzá még a édesapámnak a barátai meglocsolni, de nem volt az a nagy nyüzsgés, és úgy vártuk már, hogy egy kicsit nyugi legyen, de a békességet, amit Jézus ad, az nem ilyen nyugalom. A sokkal több, mint a nyugalom. Valami olyan békesség, amely ugyan nem zavartalan, de megzavarhatatlan. Bármivel is próbálja a világ megzavarni, nem sikerülhet neki. Most is és mindig is szól az a mondat, az első köszönés, amivel Jézus megáll az emberek szívében, békesség nektek. Békesség az egész lényeteknek, az egész életeteknek, a testeteknek, az elméteknek, a szüntelenül mozgó, járó elméteknek, a vérnek, az anyagi ügyeknek, a szenvedésnek, a múltnak, a holnapnak békesség. És még valami fontos üzenet ebben a történetben. Amikor Jézus belép valahová, akkor a középen áll meg. Azt olvassuk, hogy megáll a középen. Megáll az Istennek igéje, szoktuk énekelni énekünkben, református énekünkben. Megáll a közepén az életének. Az ember életének a közepén. Talán az egyik legfontosabb ismérve annak, aki Jézus Krisztusban él, hogy az életének a közepén Jézus Krisztus van. Az élő Krisztus, a feltámadott Krisztus központi helyet foglal el az életünkben. Tudunk vele kapcsolatot tartani. Tudunk vele kommunikálni. Nem kell most elmagyaráznom, nem is szeretném azt, hogy hogyan, hiszen az egy hosszabb tematikus magyarázat vagy tanítás következménye lenne, de lényeg, hogy így van. Az életünk középpontja Krisztus. Ahogyan elküldött engem, az Atya, én is elküldelek titeket, ez az utolsó üzenete ennek a résznek. Mi jöttünk egy templomba, talán azért, hogy megnyugodjunk, feltöltődjünk, és békességünk legyen, és talán megvan a tervünk arra nézve is, hogy hogyan megyünk majd ebből a templomból haza. Vagy hogy hova megyünk egyáltalán ebből a templomból. A tanítványoknak is biztos megvolt a terve, vagy legalábbis elgondolták, hogy most itt bezárkóznak, imádkoznak, és aztán majd még kitalálják, hogy mi lesz. Csak hogy, amikor Jézus megjelenik az ember életének közepében, onnantól kezdve neki van terve az életünkkel. Onnantól kezdve ő mondja meg, hogy mi legyen. Azt mondja, hogy ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Az a szolgálatra küld. Kereszthordozásra küld. Arra küld, hogy menj, és hirdesd őt, tegyél bizonyságot róla. Add tovább. Add tovább annak a lehetőségét, hogy az életedben, középen megállhat a feltámadott Úr. Valahol ezt kell meglátnunk és megértenünk a húsvétban. Isten nem hagy egyedül bennünket, Isten az életünk közepe szeretne lenni, halála és feltámadása árán, és el akar küldeni bennünket egy szolgálatra. Fogadjuk hát így a vele való közösséget. Értsük, éljük, hirdessük. Feltámadott a Krisztus. Valóban feltámadott. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, feltámadtál, és az életünk közepére akarsz állni. Köszönjük neked mindazt, amit eddig tőled ajándékba kaptunk. Köszönjük az életünket, köszönjük gyermekkorunkat, köszönjük családjainkat, köszönjük velünk való jóságodat, köszönjük munkánknak a gyümölcsét. De mindezek fölött a legfontosabb az, hogy ezek nem hiába való dolgok, mert az életünk örökké tarthat. Nem itt a földön, nem ebben a munkában, sokszor nyomorúságban, hanem úgy, hogy te magadhoz hívsz, és úgy, hogy a veled való közösségben. És mindezekért azért hálát adhatunk, hogy minden napjainkban erről beszélhetünk. Minden napjainkban másokat is erre hívhatunk, hogy legyen értelme annak, amit teszel velünk, hogy a mi életünk is értelmet nyerjen. Urunk, kérünk arra, hogy minden ajándékát ennek a húsvéti ünnepnek szenteld meg. Szenteld meg a beszélgetéseket, szenteld meg az együtt étkezéseket. Szenteld meg az egyedül töltött időt is, mert lehet, hogy talán most éppen üresek a percek, üresek az órák, mert hiányzik az, aki olyan sok húsvéton keresztül velünk volt. Kérünk arra, hogy te vigasztalj és bátoríts minden elesettet, minden beteg embert, minden gyászolót. Így kérünk gyülekezeteinkért, benned való közösség ereje bátorítson és biztasson bennünket munkára, és ami kezeinket tegye, annak alkotását tegye maradandóvá. Jézus Krisztus nevében, aki feltámadt a halálból, aki él és uralkodik, kérünk hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendjében rövid ideig imádkozzunk. Amen. Mindezek után Istennek népe, semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.